egy másik János következik az előadásokban. Bemutatom szeretettel, aki még nem ismeri, a férjem, Varga István János, és pasztorálpszichológiával foglalkozik, és a miskolci drogambulancián szokott drogosokkal foglalkozni. Úgyhogy minden nehéz eset ismerős számára, de most természetesen egy békésett témáról fog beszélni, és nagyon rólunk magunkról, a férfi és a női szerepekről, reméljük egy békésebb bizonyos szempontból. Hát én átadnám neki a szót. Ő is meg akarja köszönni, én is mondom, én nagyon hálás vagyok azért, hogy egyáltalán most megkikelt az ágyból. Ez 3 napja nem túlságosan történt meg, úgyhogy úgy tűnik jobban van, és túléli a betegséget. Úgyhogy van valami, ami még fontos. Az, hogy majd a kis csoportokat, azokat Berni meg Hédi fogja beosztani utána, majd az előadás után, és hogy akkor minden jót én a gyermekemhez.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és először is szeretném megköszönni az imádságot, mert ez körülbelül úgy alakult, hogy 3 napi kőkemény fejfájás és szemfájdalmak után most reggel 9:30, amikor kezdődött ez az egész, minden megszűnt. Éjszaka nem sokat aludtam, úgyhogy volt időm és alkalmam arra, hogy az előadáson gondolkodjam még így, ami hátra van, és amit legelőször el szeretnék mondani, Judit beszélt úgy tudom tegnap arról, hogy körülbelül 200 évvel ezelőtt hogyan alakult a különféle nőmozgalmak által indított társadalmi változás, ami a nőknek a helyzetét átalakította. Egy más szempontot is szeretnék elmondani, még pedig azt, hogy aminek mind máig kihatása van az életünkre, ez az elmúlt 2 világháború, és annak az összes hozománya, amit a családokban hozott, amit a férfi és a nő szerepében hozott. Hiszen mi történt? Európában többnyire egy olyan világban éltek eleink, akik megtapasztalták azt, hogy a férfinek otthon a döntő szerepe van, a nő leginkább alkalmazkodik, végzi a ház körüli munkákat, de tulajdonképpen, ha valami fontos, eldöntendő dolog van, valamit meg kell oldani, akkor azt általában a férfiak oldották meg. És hogyha kellett, akkor ők mentek el harcolni, ha kellett, akkor ők igyekeztek fölépíteni a házat, és az egész világot megrázta tulajdonképpen a 2 világháború, amiből egy sebzett társadalom, egész világméretekben sebzett társadalom jött ki. Hiszen ott maradt rengeteg özvegyasszony, akik aztán elkezdték egyedül nevelni a gyerekeiket, apa nélkül. Vagy pedig egy hazatért, megsebzett, sokszor a háború következményeitől depressziós összetört apával. Na most mi lett ennek a következménye? Az, hogy a fiúk és a lányok, akik elkezdtek felnőni, valahogy egy más millióben, más környezetben nőttek fel. Később vissza lehet majd írni. A férfiakat mindig ilyen kockásnak szoktuk ábrázolni, a nőket pedig kör alakulatnak. És nekik vannak gyermekeik. Teljesen mindegy a sorrend. Itt van 4 gyermek. 2 fiú, 2 lány. Na most, mi történt ezekkel a gyermekekkel? Ugye minden családban többféle konstelláció lehet. Lehetséges olyan család, ahol a férfi esett ki. Lehet olyan család, ahol a nő halt meg, de végülis a két világháború leginkább olyan családokat produkált, ahol az anyák maradtak egyedül a gyermekeikkel. Tehát nem maradt meg az a férfi, akire felnézhettek volna, akiben egy szilárd támaszt találhattak volna a gyermekek. Na most, ami érdekes ebben az egészben, hogy ez a fiúknak és a lányoknak más-más dolgot tulajdonít. Egy fiú, hogyha nincs meg az a szilárd apakép, akire feltekinthet, akiben bízhat, másként fog alakulni, mint egy lány, hogyha az apa hiányzik. Illetve megint csak másként fog alakulni, hogyha hiányzik az anyakép, mind a fiúnál, mind a lánynál. És ezt mind a négyet végigvesszük most gyorsan. Mi történik az első esetben? Hiányzik az apa a fiú számára. Tulajdonképpen hiányzik az a személy, aki a szilárd döntéseket meghozza. A nő az, aki inkább a családnak a belső intimitásáról gondoskodik a hagyományos családképben. De hiányzik az a személy, akire felnézhet, akiben a biztonságot találhatja, és mivel inkább az anyához kötődik alapvetően, minden gyermek más, a másik nemhez kötődik inkább ösztönösen, ezért a fiú számára nem lesz meg az a személy, aki a döntést hozza. A férfiban ezt nem látja meg. Tehát hiányzik az elsődleges szocializációban, tehát a családban a biztonság. Ugyanakkor ennek a nőre is más hatása van, hiszen a nő megtapasztalja azt, hogy neki kell döntéseket hoznia. Na most ebben a helyzetben, amikor a nőnek kell döntést hoznia, kénytelen, kelletlen, el kell lásni az érzéseit. És ez leginkább idős özvegyasszonyokon tapasztalható meg, ők rajtuk látható meg az, hogy mondjuk középkorban, tehát amikor még középkorúak voltak, akkor még teljesen normális középkorú asszonyok voltak, megözvegyültek, és egy idő után sokan hajlamosak arra, hogy az érzéseiket elrejtsék, és ilyen házsártos öregasszonyok legyenek belőlük. Ez nem mindig így van. De ez egy veszélye annak, hogyha egy nő egyedül marad, és minden döntés az ő vállára hárul. Hogyha mindent neki kell eldöntenie, és hogyha nincs, akire támaszkodhat. Alapvetően a nő nem erre van beállítva. Mert amint a nő alapvetően egy befogadó alkat, nem csak fizikálisan, hanem érzéseiben is inkább egy befogadó alkat, hogyha minden döntésre ő kényszerül, akkor egy idő után hajlamos arra, hogy elrejtse az érzéseit, és megkeményedjen. Ezt egyébként szerzetes nőknél is megtapasztalták, hogyha mondjuk egy apátnő hosszú éveken keresztül vezet egy női közösséget, mivel neki kell mindig a döntéseket meghoznia, az apátnők egy tipikusan nehéz eset, megkeményednek lelkileg. Mert belekényszerülnek egy olyan szerepbe, amit más nem tehet meg helyettük. Nekik kell minden döntést meghoznia egy női közösség életére vonatkozólag. Alapvetően nem lenne talán semmi probléma, hiszen Istennek elkötelezettek, de kénytelenek az érzéseiket háttérbe szorítani. Mert tény az, hogy ha valaki pusztán az érzéseire építi a döntéseit, akkor nem képes vezetni. Tehát végül is szükségszerű rossz az ő életükben az, hogy szinte meg kell, hogy keményedjenek, és folyamatosan kell küzdeniük ez ellen, hogy ez ne történjen meg. Na most, egy családban, ahol a nő egyedül maradt, és a gyerekek nevelésében minden szerep ráhárul, és ráhárul az, hogy valami elromlott a háztartásban, akkor neki kell megcsinálnia, vagy neki kell a megfelelő szerelőt kihívnia, akkor eljuthat egy olyan pontra, ha nem küzd ez ellen, hogy valóban elrejti az érzelmeit. És ő lesz az a bizonyos szilárd jellem a családban, akire mondjuk a lányai fölnézhetnek, viszont a fiú nem kaphat mégsem tőle egy olyan identitásbeli támogatást, mint egy apától. Hanem a fiú azt fogja tapasztalni, hogy a nő a szilárd alkat. Azt fogja tapasztalni, hogy ő, mint egy fiú, alapvetően úgy is alkalmazkodik az anyjához, és kialakulhat egy teljesen fordított világ, hogy gyakorlatilag a fiú inkább egy depresszív alkattá válva érzelmileg kötődik az anyjához, de nem nő fel arra a feladatra, hogy döntéseket hozzon felnőtt életében. A lányokra másként hat ugyanez, hogyha kihullik a családból az apa. Hiszen mi történt? Ők az anyjukban meglátják az erős asszonyt. És ezért őrájuk ez nem úgy fog hatni, hogy elbátortalanodnak, hanem pontosan fordítva. Sokkal szilárdabbak lesznek, viszont ők viszont el fogják rejteni az érzéseiket. Tehát az apa kihullásával gyakorlatilag kialakulnak a fiúkból a döntésképtelen férfiak, a lányokból pedig a nőietlen nők, férfias nők, a döntést hozó nők. Mi történik, hogyha az anya hullik ki a családból? Ha az anya hullik ki a családból, akkor tulajdonképpen a családnak az érzelmi vonala sérül, és mivel a fiúk alapvetően érzelmileg kötődtek az anyjukhoz, ezt nem sínlik meg annyira. Megmaradhat az apjukkal egy baráti kapcsolatuk. A lányok viszont, mivel az apjukhoz kötődnek alapvetően jobban, ezért egyfajta támogatást ők is kaphatnak. És szintén egy szilárd hátteret kapnak, viszont az érzelmi kapcsolat gyengesége miatt ott is azt fogják megszenvedni, hogy elrejtik az érzéseiket. Sokkal inkább a döntés lesz erős náluk is. Tehát az egészből levonva a következtetést, hogyha a férfi esik ki a családból, akkor ezt a fiúk sínlik meg a döntés terén, a nők az érzelem terén, hogyha a nő esik ki a családból, akkor inkább a lányok sínlik meg az érzelem terén. A döntés terén a fiúk nem sínlik meg annyira a problémát, a veszteséget. Na most a két világháború ugye azt hozta magával, hogy tényleg nagyon sok férfi ott maradt, és ott maradtak az özvegyasszonyok a gyermekeikkel, és ezért kialakult egy olyan generáció, ahol gyenge, döntésképtelen férfiak nőttek fel. És utána ez tovább fokozódik abban, hogy nagyon sok lett az alkoholista, tehát az alkoholizmus akkor nagyon ugrásszerűen megnőtt a világháború után, két világháború után, és ez elsősorban a férfiakat érte utol. A drogambulanciáról említett a Judit, hogy nagyon sokan járnak oda, sok fiatallal találkozom, és a tapasztalat az, hogy azok a fiatalok, akik akármilyen drogot használnak, de mondjuk a nagy többsége inkább füves cigit használ, majdnem minden végeztem egy személyiségtesztet. És 90-95%-a depresszív alkat. Tehát olyan ember, aki a döntésektől fél. És nagy részük persze fiú. Tehát a háttérben mégiscsak az van, hogy felnőttek olyan döntésképtelen, infantilis gyerekek, infantilis fiatalok, akik menekülnek a döntések elől, és különféle szereket, legyen az alkohol, vagy kábítószer, vagy akármilyen segédanyag, nem képesek a konfliktusokat, a kríziseket elhordozni. Hogyan találnak ezek az emberek párt? Hogyan találnak ezek az emberek új családot maguknak? Hogyha döntésképtelenek, akkor leginkább csapódnak emberekhez, akik képesek döntést hozni. Vagy pedig egyszerűen egymásra akadnak, és két döntésképtelen ember alkot egy családot, amiből nem sok jó származik. Tehát tulajdonképpen a fő probléma az maga a döntésképtelenség, amit a gyenge apakép okoz. Ezeknél a fiataloknál szintén nagyon nagy százalékban, tehát 80% körül van az a család, ahol az anyával élnek a gyerekek, vagy mert meghalt az apa, vagy azért, mert elváltak. Vagy azért, mert alkoholista volt az apa. Tehát ez végül is újra termelődik ez a nemzedék azzal, hogy most már nem a háború idézi elő azt, hogy nem tudnak felnézni egy szilárd apa képre, és hogy nincs apa, hanem az, hogy a depresszív apák, akik alkoholisták lettek, szintén nem képesek egy szilárd apaképet biztosítani a gyerekeiknek. Tehát azt kell mondani, hogy tulajdonképpen mindmáig a háborúknak a hatása mérhető. A depresszív fiatalokban, a döntésképtelen fiatalokban. Jó, de akkor mit tegyünk? Először is azzal szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol sebzettek vagyunk. Ki-ki ilyen-olyan téren. Na most, hogyha sebzettek vagyunk, akár azért, mert a családunkban hordoztuk ezt a sebzettséget, akár azért, mert mondjuk úgy nőttünk fel, hogy nem tudom, hogy melyikünknek volt több férfi tanár az életében. Ugye a tanári pálya is teljesen elnőiesedett. És úgy növünk fel, hogy, illetve úgy nőnek fel most már a mostani fiatalok, nincsen férfi, akire felnézhetnek. Óvodában, iskolában, felsőoktatási intézményekben esetleg. De alapvetően nincsen olyan férfi kép, akire felnézhetnek. Nők ezt kevésbé sínlik meg. Mert ő bennük egyrészt kialakul az, hogy én most már magam irányíthatom az életem folyását, én most már magam határozhatom meg a jövőmet. Ilyen módon egyfajta emancipáció történt, de ugyanakkor mégis a régi keretekben élünk, főleg, hogyha az egyházi viszonyokat nézzük. Ott azért mégiscsak az van, hogy hát a férfiaknak a dolga az, hogy prédikáljanak, a férfiaknak a dolga az, hogy különféle szolgálatokat ellássanak, és azért, hogyha az egyházakat megnézzük, azért a nő nagyon sok esetben mégiscsak másodrangú szerepeket tölt be. Független attól, hogy ez változik. De ezt látjuk azért nap mint nap. És ebben a folyamatban azért azt is látnunk kell, hogy bár a keresztény családokban megmaradt az, hogy a férfi az, akinek döntenie kell, külsőleg ez megmaradt, gyakorlatban ez nem mindig így működik. És azt is láthatjuk, hogy más és más társadalmi csoportok, illetve más és más országokban is ez másként alakult. Például, hogyha megnézzük az északi népeket, amik sokkal inkább racionális gondolkodásúak, gondoljunk itt a németekre inkább, vagy megnézzük az olaszokat, ami egy sokkal impulzívabb nép, akkor például az olaszoknál megfigyelhetjük, hogy a család központja az az anya. És a család férfi tagjai úgy engedelmeskednek a család anyának sokszor, mint a kiskutyák. Ugyanakkor Németországban, vagy még mehetünk tovább is, ha megnézzük, ott azért inkább az apa kép az erősebb. Tehát ez is összekapcsolódik, hogy az érzelmi beállítottságú népeknél inkább az asszony tölti be a szilárd döntő szerepet, míg az értelmi beállítottságúaknál inkább a férfi. Egyik sem rossz. És ezt nagyon fontos tudnunk, hogy egyik sem rossz önmagában. Mindegyik lehet pozitív, és mindegyikben lehet negatív. Mikor pozitív, és mikor negatív? Akkor pozitív, hogyha nem azért dönt a férfi, mert lenézi a feleségét, és akkor pozitív mondjuk a déli népeknél, hogyha nem azért az asszonya a családnak az úrnője, mert a férfi döntésképtelen. Pedig sokszor sajnos erről van szó. Mi a kiút? Tulajdonképpen mindannyian azokkal a félelmekkel élünk együtt, amiket gyerekkorunkban összeszedtünk. Azokkal a félelmekkel, hogy elfogadjanak minket. Aki ezzel a félelemmel él, alapvetően, hogy elfogadják őt, az kerül minden konfliktust. Az nem fog dönteni sem, hanem inkább a döntéseiben másokhoz fog alkalmazkodni. A sok konfliktust megélt emberek, hogyha így módon depresszívvé válnak, akkor minden konfliktust fognak kerülni. Ha férfiak, akkor átadják a feleségüknek a döntéseket. Hogyha nők, akkor mindig azt nézik, hogy a férfi mit kíván, mit óhajt, és engedelmeskednek nekik. Valójában a Krisztus követés itt azt is jelenti, hogy ha kell, akkor döntéseket kell hoznom. És Krisztusban nincs félelem, illetve ha Krisztusban élek, akkor tudok szembenézni ezekkel a félelmeimmel, és tudok új életet élni azáltal, hogy igenis elfogadom, hogy engem ezek és ezek a dolgok értek. Ilyen és ilyen félelmeim vannak, de tisztában vagyok velük, és próbálok ezekkel együtt élni. Hogyha bármely fél kiesik egy családban, akkor nem tudom helyettesíteni a másikat. Nagyon nagy baj, hogyha helyettesíteni akarom. A világháborúnál azok a családok, ahol a férj meghalt, és a nő minden szerepet átvett, ott sok esetben sérült a gyerekek helyzete. Ha viszont megtörtént az, hogy az anya úgy nevelte fel a gyerekeit, hogy igen, apátok ott halt meg, de de megmaradt a családban az apa tisztelete. Az apa iránti szeretet, és az, hogy felnéztek arra az apára, aki meghaltott. Hogyha nem egyszerűen azt tapasztalták meg, hogy nincs, hanem hogyha az apa képe továbbra is egy szilárd képként volt a család egén, ott a gyerekek nem sínlették meg úgy az egészet. Csak akkor, hogyha a nő minden szerepet átvállalt, hogy most én vagyok a ti apátok is, nem csak az anyátok. Nem lehet helyettesíteni valakit. El lehet mondani, hogy ő hiányzik. De velünk van. El lehet mondani azt, hogy itt van apátok, aki mondjuk beteg. És ezért most nem képes arra, hogy döntéseket hozzon. Lehet, hogy itt van apátok, aki alkoholista, mert beteg. És ezért nem képes döntéseket hozni. De mégiscsak ő a ti apátok, nem a nő. Tehát mindig ott alakultak ki elsősorban ezek a torzulások, ahol az egészséges fél átvette a beteg vagy az elhunyt félnek az értékeit. Ha azt mondta, hogy most én leszek a totum factum, én leszek a minden, abban az esetben sérült leginkább, mert nem szabad helyettesíteni a másikat. Lehet, hogy hiányozni fog, de mégiscsak a család egén jelen van. Ez nagyon fontos. Mert hogyha úgy nem akarok egy családban tudomást venni a másik hiányáról, hogy helyettesítem őt, akár egy beteg házastársat mindenben helyettesítek, akkor tulajdonképpen leírtam őt. Hogyha nem akarom őt helyettesíteni, hanem azt mondom, hogy igen, ő itt van, nem képes arra, hogy most mindent megtegyen, vagy lehet, hogy semmit nem képes megtenni, de én nem leszek ő, én magam maradok. Akkor a nő nem fogja megsínleni azt, hogy elveszítse az érzéseit, mert akkor nem kell eltemetni az érzéseit. Akkor nyilvánosak maradhatnak az érzései, hogy neki fáj az, hogy nem képes úgy dönteni, mint ahogy a férje döntött. Fáj az, hogy a férje nem teljes értékű. Vagy fordítva. Tehát nem helyettesíthetjük a másikat. Ez egy első számú pont. Hanem csak saját magam maradhatok. Az más dolog, hogy időnként valóban döntéseket kell hoznom. De ez nem a másiknak a helyettesítése. Aztán ennek ugye kihatásai vannak a párválasztásra is. Hogy felnőttek férfiak, akik nem képesek dönteni. Felnőttek nők, akik elrejtik a nőiességüket, elrejtik az érzelmeiket, az érzéseiket. Miért van az, hogy olyan sok fiatal nem tud megházasodni? Mert nem mert igazán nő lenni, vagy mert nem mert igazán férfi lenni. Nem nőtt fel. A férfi, mert nem tudott felnézni az apjára, nem képes dönteni. Válogat a lányok között, szalad egyik után, aztán másik után, de képtelen arra, hogy azt mondja, hogy veled töltöm le az életemet, veled akarok élni. Képtelen erre a döntésre. És ilyenkor nincs más hátra, mint apró lépésekben meg kell tanulnia dönteni. Meg kell tanulnia például egyedül bevásárolni. Nem úgy, hogy a szülei elküldik, hogy édes fiam, vedd meg a boltba a tejet, a kenyeret, a cukrot, a vajat, hanem mondjuk a szülő elküldi a gyerekét, hogy édes fiam, menj el és vásárolj be. De mit vegyek? Gondold át és vásárolj be. Döntsél. Ilyen kis dolgokban kezdődik a döntés. Volt egy idős professzorom, aki, ez egy idős papbácsi volt, katolikus papbácsi, 75 éves volt, és a mamája ott volt még 96 évesen. Együtt éltek, és ez a 75 éves papbácsi olyan volt, mint egy kisgyerek. Mindig szaladt a mamája után, és professzor volt, nagy tudású valaki volt, és szaladt a mamája után, hogy mama, mit csináljak? Teológusok voltunk, és hát szégyen, de nevettünk ezen az idős papbácsi, hogy hát eszméletlen milyen gyerek. Egy év múlva meghalt a mamája, és 2 év alatt, tehát ő 78 éves korára kikupálódott az öreg. Szóval egyszerűen azért, mert életében először rákényszerült arra, hogy saját maga döntsön a saját élete felett. És teljesen normális ember lett, de öreg korára. És nem muszáj megvárnunk ezt az időt. Tehát nekünk nem kell állandóan a fiúknak a mama szoknyája mellett futni. Az a férfi, aki úgy nő fel, hogy állandóan a mamája utasításait várja, az hogyan lesz a feleségének döntést hozó párja? Ott az lesz, hogy nem szakad el az anyjától, és a felesége mit fog megtapasztalni? Azt, hogy tulajdonképpen a férje egy kisfiú, és ő benne legfeljebb az anyját véli felfedezni, de tulajdonképpen egy nagyon fontos lépés az, hogy a fiú mikor szakad el a szüleitől. De ugyanez a lányoknál is érvényes, hogy mikor szakadnak el a szüleiktől. Tény, hogy a fiúknál sokkal erősebb ez a kötelék. Lányok sokkal önállóbbakká válnak, ez a tapasztalat. Nem mindig látszik ez. De az a tapasztalat, hogy a fiúk sokkal jobban kötődhetnek az anyjukhoz, mint a lányok később az apjukhoz. Lányok sokkal önállóbbakká válnak a gyakorlatban, mivel az apjuktól való függés az kevésbé szokott intenzív lenni, mint a fiúknak az anyjuktól való függés. Hogy miért van ez? Ne tőlem kérdezzétek, inkább a tapasztalat mondja ezt. Tehát azt mondtam, hogy a fiúk sokszor nem képesek a döntéseket meghozni, hogyha túlzottan erős ez a kötelék. Lányoknál mi a helyzet? A keresztény neveltetés is sokszor arra vezet sok lányt, hogy egyszerűen nem merik kimutatni a nőiességüket. Aztán miután észreveszik azt, hogy a barátnőjük sorra mind férhez mentek, és megijednek ettől a helyzettől, hogy mi az, most már mindenki férhez ment, csak én vagyok itt parlagon, és akkor meg mindent elfelejtenek, a kereszténységet, mindent, csak most már vegyen valaki észre. Tehát, könyörgöm, a nő legyen igazán nőies. De ez nem azt jelenti, hogy kihívó. A kihívó és a nőiesség az két különböző dolog. A nőiességbe beletartozik az, hogy igenis vannak érzéseim. Ezeket ki tudom mutatni. Hogy igenis van bennem fantázia, van bennem odaadás. Hadd ne én tanítsam meg a nőket arra, hogy milyennek kell lenni. De annyit hadd mondjak, hogy igenis merjetek nőiesebbek lenni. És merjétek kimutatni azt, hogy nők vagytok. Az nem áll ellentétben a keresztény erkölcsökkel, hogy a nő nővé válik. Ez pontosan, hogy hozzá tartozik. Ahogy a keresztény erkölcsökkel, az sem áll ellentétben, hogyha a férfi férfivá válik. Hogyha képes lesz arra, hogy döntéseket hozzon. Hiszen tulajdonképpen az, hogy a nő mennyire lesz nőies, az attól is függ, hogy a férfi mennyire férfias. Hogyha a férfi meghozza a családban a döntéseket, hogyha a nő rátámaszkodhat, akkor sokkal inkább kifejezésre fog jutni a nőiessége. Mert akkor nem azzal kell harcolnia, hogy most hogyan legyek a férjem helyett férfi, hanem akkor saját magává válhat igazán. De ahogy mondtam azt, hogy mondjuk az olaszoknál mást jelent a nőiesség, németeknél mást jelent a nőiesség, mert az olaszoknál inkább nőközpontú a család, a férfiaknál inkább, a németeknél inkább férfi központú a család, azért ez nem azt jelenti, hogy csak egyfajta családkép létezik. De nagyon fontos az, hogy mit teszek azért, hogy egészséges férfi, illetve egészséges nő legyek. Szó volt itt a szülők kieséséről, szó volt a gyerekekről. Mindannyian valamilyen családban felnőttünk, és valamilyen deficitet szinte mindannyiunk hozott magával. Fontosnak tartanám azt, hogy amikor a kiscsoportos beszélgetések lesznek, a következő dolgokkal szembenézzetek. Mi az a deficit, amit én hoztam a családomból? Nem biztos, hogy ezt el kell mondani a kiscsoportba. Ha úgy érzed, hogy elmondod, nem fog ártani. Ha úgy érzed, hogy most nem vagy képes elmondani, akkor azért nem muszáj, de te magad nézz szembe vele. Mi az én deficitem? Aztán következő az, hogy mennyiben élem meg azt, hogy férfi vagyok, illetve hogy nő vagyok. Mit jelent számomra férfinak, illetve nőnek lenni? Milyen szempontok szerint vagyok én férfi vagy nő? Tehát számomra az a szempont, hogy különféle helyzetekben döntéseket hozok, vagy hogy nézek ki, mi a sorrend? Mik az én szempontjaim, mik az én sorrendjeim a férfivá és nővé válásban? Nagyon fontos az, hogy milyen képet sugároz nekem az a közösség, amelyben élek, mint egyházban. És elégedett vagyok ezzel a képpel. Ha nem vagyok elégedett, mit teszek érte, hogy ez megváltozzon? Illetve teszek-e érte valamit? Hiszen közösségben éljük az életünket. Tehát mit teszek azért, hogy egészségesebb legyen az egyházi közösségem, mint férfi, mint nő tekintetében? Megmaradtam esetleg annál az álláspontnál, hogy a nők a gyülekezetben hallgassanak és kössék be a fejüket? Vagy pedig az idők változásával igyekszem úgy keresztényként élni, hogy az hiteles legyen ma is. Persze elképzelhető olyan közösség, ahol valóban ma is a nők hallgatnak és bekötik a fejüket fátyollal. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy ez rossz. Lehet, hogy valaki ebben éli meg az identitását. Mi az a pozitívum, amit apámtól és anyámtól kaptam? Mi az a negatívum, amit apámtól és anyámtól kaptam? Tudok-e érte megbocsátani? Mert abban a pillanatban, hogy tudok érte megbocsátani, kezdődhet a gyógyulásom. Hiszen ők is valamit hordoztak. Ők is valamilyen deficitet hoztak magukkal, ami rányomta az életükre a bélyegét. Hogyha tudok nekik ezekért megbocsátani, ha tudom őket is úgy látni, hogy ők is sebzett emberek, akkor gyógyulhatok. Lehet, hogy az ő gyógyulásukat már nem tudom elérni, de én magam gyógyulhatok. És hogyha tudok ezzel az irgalommal tekinteni a szüleimre, akkor képes vagyok arra, hogy irgalommal tekintsek a társaimra, és befogadhatom az ő irgalmukat én is. Mit hoz a jövő? Ugye bízunk abban, hogy az Isten irgalma bennünket is elér. Bízunk abban persze, hogy a mi családunk másként alakul. Krisztusi módon alakul. De ezért tennünk is kell. És ezért, ha férfi vagyok, vállalnom kell a döntés felelősségét. Akkor is, hogyha ez konfliktusokat jelent az életemben. Akkor is, hogyha amikor döntök, akkor félek attól, hogy mi van, hogyha most nem fogadnak el, hogy nem jó döntést hoztam. Nem baj. Nem baj, hogyha egy rossz döntést hoztam, mert sokkal jobb, mint hogyha nem döntöttem volna semmit. Rossz döntésen később még lehet valamit alakítani. A döntésképtelenségen nincs mit javítani. Tehát első az, hogy férfi vagyok, akkor döntsek. A saját életem felül is, a családom élete felül is. Hogy hogyan élünk, miből élünk, hol élünk, milyen környezetben élünk, hová tartozunk, Krisztushoz tartozunk, adok-e példát a felnövekvő gyerekeimnek. Ha nő vagyok, akkor tudok-e társa lenni a férjemnek a döntésekben? Mert azért azt is hozzá kell tenni, hogy a döntés az nem egyszerűen azt jelenti, hogy a férfi döntés a nő hallgat. A döntés az egy közös döntés. De a nőnek szüksége van arra, hogy támaszt találjon a férjében. És igazából a férfinak a döntése az is feltételezi azt, hogy meghallgatja a feleségét, és tulajdonképpen közösen döntenek. De szilárd támaszt jelenthet a feleségének. Ez lenne a legfontosabb. És ezt tanulnunk kell, főleg, ha sebzettek vagyunk. Ne várjuk el a másiktól azt, hogy ez azonnal működik. Hiszen sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem megy. Én sokszor azt tapasztalom, hogy nem tudok jól dönteni. És akkor időnként gondolkodunk Judival, hogy most akkor hogyan menjen valami tovább. És akkor alakul. De tulajdonképpen nem megy az egymásra figyelés nélkül. Tehát ez sohasem egy személyes döntés. A nő, hogy az érzéseit kimutathassa, hogy valóban úgy élhessen, mint nő, valóban az otthon számára a család belső melegét adhassa, ahhoz tehermentesülnie kell attól, hogy állandóan minden gond az ő nyakában legyen. Akkor képes teljes érzelmeivel is a család felé fordulni. Akkor képes meleget sugározni a családnak. Ez sem veheti át a férfi a nőtől, mert nem képes rá. Bizonyos szintig igen, de akkor, ha pusztán az érzelmi oldalra korlátozódik a férfi élete, akkor döntésképtelen marad. És az elején azzal kezdtem, hogy a nő alapvetően befogadó, és alapvetően a férfi a kezdeményező. Nem csak fizikálisan, lelkileg is. Ha ezt meg akarom fordítani, mind a kettő megsínyli. Legyünk férfias férfiak és nőies nők. Akkor mindenki meg fogja találni a maga párját. Akkor nem kell attól aggódni, hogy jaj, már mindenki megházasodott, csak én vagyok itt. Akkor meg fogom találni azt, akit az Úr hozzám vezetett. De ne féljek attól, hogy azzá legyek, akivé Isten teremtett. Férfivá, illetve nővé. Volna-e kérdés most itt ehhez az egészhez? Jó, tehát úgy értettem, mert elég rosszul, most rosszul is hallok, de úgy értettem, hogy tehát az a probléma, hogy ha egy férfi valóban döntésképes, akkor mit kezdjen igazából az érzéseivel? Mi a helyzet, mi a szerep az érzéseinek? Jó a kérdés, és köszönöm. Nagyon fontos, hogy akár férfi, akár nőről van szó. Az érzéseknek, érzelmeknek valóban fontos szerepe van az életünkben. És nem jó, hogyha egy férfi elrejti az érzéseit. Valóban fontos az, hogy kimondjam. Ez persze nem azt jelenti, hogy az érzéseim alapján döntsek. A döntés más, és az érzés más. Az érzések kimutatása nagyon is hozzátartozik az egészséges házassághoz, az egészséges párkapcsolatokhoz, hogy például a férj meg tudja ölelni a feleségét, tudjon kedves lenni hozzá, tudjon kedveskedni, akár virággal, akár bármivel. Ez az érzéseknek a kimutatása. Ugyanakkor nem mindegy, hogy milyen formában mutatom ki az érzéseimet. Mert kimutathatom az érzéseimet úgy, hogy adok egy szál virágot a feleségemnek, vagy a kedvesemnek, és kimutathatom úgy is az érzéseimet, hogy az érzések miatt nem tudok parancsolni magamnak. Ez két különböző dolog. Hogyha az érzések miatt nem tudok parancsolni magamnak, akkor tulajdonképpen nem döntök. Akkor tulajdonképpen az történik, hogy az érzések döntenek helyette. Ha viszont tudok dönteni az életemben, akkor az érzések megédesítik az együttlétet. Azzal, hogy adok egy szál virágot, azzal, hogy kedves vagyok a másikhoz. Azzal, hogy veszek neki egy szép új ruhát, és tudom, hogy nagyon fog neki örülni. És ez az érzéseknek egy kimutatása, ahol azonban én racionálisan átgondoltam az érzéseimet. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy úgy mutassam ki az érzéseimet, ahogy éppen azok felszínre törnek, hanem a feljövő érzéseimmel nézzek szembe, és amit leszűrtem belőle, azok alapján hozzak egy döntést, és azt mutassam ki. Igen.
Így van.
Azóta érzem jól magam, mióta merem az úgynevezett férfias tanásaimat létezni. Tehát, hogy nem szégyellem őket. Mit tudom én, akár mit is ezek. Szóval, hogy itt egy kicsit ezt egy kicsit hiányoltam ezt a részét. Mondjuk azt tetszett, hogy azt mondjuk, hogy a mediterrát, hogy a temperamentum. Tehát, hogy itt ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez egy konkrét kérdés, mert én hallottam ilyen érdeket, hogy én így mondta nekem valaki, hogy igen, én látok olyan házasságot, ahol a abszolút a nőtől mindent, tehát teljesen megküldött a szerepek, és ők így érzik jól magukat. Most ezt én sem hiszem el, hogy ez, tehát a szívem mélye nem tudok erre ámen mondani, de nagyon nehezen tudnám érvekkel, tehát érvekkel nagyon nehezen tudnám vitatni ezt, hogy valaki ezt mondja, tehát hogy minden a legénységem, az a temperamentumnak múlik, és hogy nincs is ilyen nőjességet
Az, hogy nőiesség és férfiasság. Tehát abból a szempontból teljesen igazad van, hogy az elmúlt évszázadokban, eltekintve az elmúlt két évszázadtól, tehát a régebbi időkre visszamegyünk, akkor ott tényleg beszélhettünk abban az értelemben férfiasságról és nőiességről, hogy a férfi testesítette meg azt a szemét, aki mindig mindenben dönt, és a nő, aki pedig mindig mindenben alkalmazkodik. És ugye ez megváltozott. Valóban megváltozott. De hogyha ez oly módon változik meg, hogy a férfi már nem képes a döntésre, ott már nincs egészség. És hogyha, illetve ott is, hogyha nem képes az alkalmazkodásra sem. Tehát tulajdonképpen mind a kettőnek meg kell tanulnia bizonyos szinten a döntést és az alkalmazkodást, de elsősorban az együtt döntést és az egymáshoz való alkalmazkodást. Tehát az, hogyha például összekerül egy nőies férfi és egy férfias nő házasságban. Van ilyen. Ott abszolút szerepcseréről van szó. A nő mindig meghozza a döntéseket, a férfi pedig alkalmazkodik. De nagyon sok probléma adódik abból, hogy ilyenkor azt kell mondanunk, hogy a férfi ilyenkor a gyengébbik nem. Ugyanis ezek a férfiak nagyon sokszor olyan helyzetbe kerülnek, ők azok, akik elkezdenek inni, ők, akik elkezdenek kábítószerezni, akik elkezdenek játékgépezni, mert nem találják a saját magukat. Tehát tulajdonképpen ezekben a fordított szerepű házasságokban megtapasztalható az, hogy a férfi mondjuk időnként agresszív, máskor teljesen gyerek. És mert valami módon a döntésképtelenségét próbálja kompenzálni, és ezért mutatja ki időnként az agresszivitását. És amikor mondjuk ott leeresztette a hürdővizet, vagy kiengedte a gőzt, akkor utána átmegy gyerekbe, és a feleségére úgy tekint, mint egy mamára, aki úgy is dönt helyette, de hagyja őt játszani. Tehát ilyen esetben, ahol megfordul, tehát ahol szerepcsere történik, ilyen esetben a férfi elveszti a döntésképességét teljesen, és teljesen infantilis gyerekké válik. Tehát ez egy nagy teher. És ilyenkor... És Tehát azt hiszem, hogy a férfi és a nő valóban, ahogy a Teremtés könyvében van, hogy egymásra kell figyelnünk. És úgy alkot egy házaspár ideálisan helyes életközösséget, hogyha tulajdonképpen a Szent Háromság titkát próbálják megélni, ami a teljes önátadást jelenti. És hogyha ez az önátadás hiányzik, igazából akkor nem lesz meg a közös döntés, és akkor nem lesz helye az érzéseknek a családban. Tehát tulajdonképpen ezen az önátadáson alapszik az egész. Hogyha az önátadásom azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha a nő erősebb akaratú, de tehát inkább egy vezető személyiség, én pedig inkább egy alkalmazkodó személyiség vagyok, akkor az önátadásom jelentheti azt is, hogy alkalmazkodom, de jelentheti azt is, hogy megpróbálom azért amennyire lehet megélni azt, hogy nekem is van felelősségem a családban. Mert végülis egymásra szorulunk a családban. Tehát a pusztán alkalmazkodás az ne jelentsen a felelősség alól való kibújást. Ezt tartom nagyon fontosnak. Tehát, hogyha az alkalmazkodás a család egysége ellen van, azzal, hogy kibújjak a felelősség alól, akkor az nem Istentől van. Hogyha az alkalmazkodás a család egysége mellett van, mert nem a felelősségtől való kibújás motiválja, hanem pontosan az elfogadás motiválja, akkor azt mondom, hogy ez Istentől van. Tehát nem mindegy, hogy tulajdonképpen mi a fő motiváció az alkalmazkodásban és a vezetésben. A vezetésben az motivál-e engem, hogy az asszonynak hallgassa neve, akkor ez nem Istentől jövő motiváció. De az alkalmazkodásban sem Istentől jövő motiváció, hogyha azért alkalmazkodom, hogy majd a másik dönt helyettem, engem nem érdekel az egész. Tehát az önátadás és az alkalmazkodás motivációja az kell, hogy legyen, hogy a másik javát akarom. Hogyha nem ez történik, ott nem beszélhetünk igazából keresztény családról. Megkereszteltek családjáról, igen. Tehát végülis ez lenne még talán egy fontos kérdés így a kis csoportokhoz, hogy vajon a felelősséget mennyire vállalom a tetteimben, vagy hogyan láttam mondjuk a családomban, vagy környezetemben a felelősség vállalását, és hogyan láttam az alkalmazkodást. Mert ez a kettő kiegészíti egymást. Időnként úgy tűnik, mintha ellent mondanának egymásnak. De itt a motivációt kell megkeresni. Miért alkalmazkodom, és miért vállalom a felelősséget? Nem, támaszkod. Nem volt ez a jelenlő mintával járó mindenre, hogy ezt fejezetünk Az biztos, hogy a... Én is köszönöm. Az biztos, hogy az anyagiaknak valóban van ilyen kihatása, hogy amíg a családfő korábban eltartott az egész családot, és manapság ez a dolog nem lehetséges sok esetben, akár csak arra gondolok, hogy fele annyit keresek, mint Judit. Tehát gyakorlatilag ez a helyzet is megváltozott. Tehát hogyan tartson el ma egy családfő egy családot, hogyha nem elég a keresete? Ez így van, hogy ez egy konkrét feszültségforrást jelenthet. De alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy közösen hordozzuk egymás terhét. Mi az, amit én tudok hozzátenni a családhoz? És mi az, amit a feleségem tud hozzátenni a családhoz? Alapvetően elsősorban azok az emberi értékek, amiket mégiscsak Krisztustól kaptunk, aki feláldozta magát, értünk, és valahogy a férfinek is fel kell áldoznia magát a feleségért. Ez egy áldozathozatal. És szeretnie kell a feleségét, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat. Bibliából tudjuk, hogy a feleségek viszont engedelmeskedjenek férjüknek. Nem azért, mert egyszerűen ők hoznak meg minden áldozatot. Nem. Ők is nagyon sok áldozatot hoznak. Tulajdonképpen ez az engedelmeskedjenek férjüknek, ennek a hátterében inkább az van, kivétel, tehát mindig hozzáteszem, hogy tisztelet a kivételnek, de általában inkább a nő a támaszt keresi a férjében. És hogyha ezt a támaszt nem találja meg a férjében, akkor érzi azt, hogy egyedül hagyták őt. Támaszt keres. Valakit, akiben szilárdságot, biztonságot talál. Hogyha a férje nem adja meg ezt a támaszt, akkor ezt mind a ketten megsínylik. Tehát, amit én elsősorban szeretnék kívánni, azt, hogy fiúk, legyetek férfiak, és legyetek támasztnyújtó férfiak, és nők, merjetek igazán nőkké válni. Mindig egy titok marad, azt hiszem. Beszélhetünk róla, vitatkozhatunk róla, de azt ne várjátok, hogy mindenre megoldást fogok nektek adni. Megpróbálok segíteni, amiben lehet, és az előadás után is, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne majd beszélgetni, erre lehetőség van, meg lehet engem keresni. Úgy tűnik, hogy a betegség után tovább éltem, úgyhogy hajlamos vagyok beszélgetésre, hajlandó vagyok rá, keressetek meg, és köszönöm a figyelmet.